Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Régi nagy álmom teljesül, eljuthatok Ausztráliába, kalauzunk ebben, ahogy azt megszokhattátok minden héten. Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Jó reggel, Zoli, szia!
Jó reggel, sziasztok! Hát most tényleg elég messzire jutottunk így az ASEAN téma kapcsán. Eljutottunk Ausztráliába, amelyik egyébként egy ilyen, hát akár több órát is megérdemelne, de így adójogi szempontból meg fogjuk végigfutni a történelmét, meg a gazdaságát és az abból következő adórendszerét. Kontinensről beszélünk, tehát ez egy olyan ország, amelyik gyakorlatilag egyben kontinens is, és a legkisebb kontinens a Földön, de a világ hatodik legnagyobb országa, hogy ezt most így a számokból értsük, 7,7 millió négyzetkilométer a nagysága, amivel úgy a hatodik, hogy az első Oroszország a 17,1 millióval, de Kanada 10 millió négyzetkilométer, és Kína már 9,5, USA 9,5, Brazília 8,5, tehát hogyha most nagyon lábújhelyre állnak, akkor azt lehet mondani, hogy ilyen Kína-USA nagyságrendű területről beszélünk, ami nagyon-nagyon komoly. Most ahhoz képest a népességük azért az nem egy óriási, mert összesen 25,5 millió ember lakja, azt is döntően városokban, tehát a legnagyobb városai Sydney az 5 millió fölötti, Melbourne szintén 5 millió fölötti, Brisbane 2,5 milliós, Perth 2 milliós, és Adelaide az 1,4-tel. Gyakorlatilag a lakosságnak majdnem talán több, mint a fele városokban, nagyvárosokban él. Na most nagyon-nagyon messze van, és ez a történelem során a felfedezésében is szerepet játszott. Tehát, hogy a távolságokat értsük, Ausztrália-Kína távolsága az 7000 km, Európától durván 14000 km, USA-tól 9500 km, Dél-Amerikától 16000, Afrikától is 10000, tehát és még a déli sarki baromi messze van, az is 7000 km. Tehát ez aztán nem volt egy közeli forduló, ha valaki ide akart érni. És ezért nagyon későn is a 17. században kerültek ide a hajósok, hát ahhoz már kellett egy technika, hogy ide eljussanak, és ezt a területet is körbejárják. A nevét egyébként Terra Australis, az a déli föld, de nevet ne jelenti latinul, én nem vagyok, hogy latinból olvastam, tehát aki jobb latinból, akkor elnézést kérek, ha ez nem pont így volna, de én úgy tudom, hogy ez volt a neve, és a történelem során így terjedt a térképeken is. Hozzátartozik még egy sziget, Tasmánia, amelyik annyiból érdekes, hogy a nevét Abel Tasmáról nevezett kapta, ami azért ritka, mert a Földön nagyon kevés olyan ország van, vagy hely, ahol ezek a nevek így megmaradtak, ilyen természetes nevek, tehát mint Borodézia volt ilyen Afrikában, az ma Zimbabwe, de Tasmánia megmaradt, és része Ausztráliának, ez a felfedezőjéről kapta a nevét. Most a történelem az viszonylag rövid és gyors. A 17. században északról érkeznek meg a spanyolok, tehát északról Pápua, Új-Guinea és Indonézia van, tehát azért ott az északi részt, hogy láttuk az ázsiai országoknál már a spanyolok, hollandok, angolok elég jól körbejárták, és tehát a spanyolok ide is eljutnak legelsőként, ők ezt a Torres-szorost, ami északon van, Pápua, Új-Guinea és Ausztrália között azt felfedezik és be is járják. Majd aztán megjönnek a hollandok a 17. században szintén. Itt egy nagyon híres egyébként történet is van, ez a Batavia hajóról, amelyik egy ilyen szerencsétlenül járt holland kereskedő, tehát a holland kelet-indiai társaság, a VOC-nak volt egy nagyon jelentős hajója, és ők gyakorlatilag nyugatról közelítették meg, és ott a part közelében, hát nem azért annyira a part közelében, egy korallzátonyra futott, és a hajó elsüllyedt, ami azért volt problémás, mert ez a korábban egy elég nagy hajó volt, és az első útja volt, tehát ez akkori időszaknak egy ilyen Titanic-szerű története volt, 322 fő volt a hajón, most ez egy 56 méteres hajó volt, tehát úgy nagyjából el tudjuk képzelni, hogy mi lehetett, és 5,1 méter volt a merülés, amin csodálkoztam, tehát, és így kapott léget a hajó, süllyedt el. Ami probléma az volt vele, hogy rengeteg kincs volt a hajón, mert ez egy bevásárló útra küldött VOC hajó volt, tehát kelet-india hajó, ahol rengeteg pénz volt a hajón. És a történet annyi, abból volt érdekes, hogy ameddig a kapitány egy kisebb hajón visszapróbált menni gyakorlatilag, úgy tudom, hogy Jakartába, hogy segítséget hozzon, addig egy zendülés tört ki, amit aztán ott levertek. De ez egy viszonylag híresebb ilyen hajós történet.
Igen, meg is filmesítették minden, igen.
Igen. Tehát, tehát a hollandok is ilyen markás módon jelen voltak. Aztán 1783-ban, amikor Anglia elveszíti Amerikát, akkor úgy döntenek, hogy akkor kéne valami helyette, és Ausztráliát gyakorlatilag elfoglalják, 11 hajós flottával megérkeznek, és megalapítják Sydney-t. Hát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ők veszik a kontinenst irányítás alá. Az ő jelenlétükben több aranyláz is kitört, tehát az ország gazdaságáról beszélünk, tehát ami 1850 után, tehát a kontinens egy ilyen abszolút érdekes helyé indul. Egyébként annak, mint ahogy láttuk filmekben is, hogy a Pilongó is itt a fegyenztelepként indítják, de aztán szépen kinövi magát. 1901-ben már szövetségi dominiumként működik, tehát önálló vénigazgatása van, nekünk jön létre a zászlója is, ami az angol zászló plusz 6 csillag, ez a 6 csillag a 6 állam, amiből áll Ausztrália, és 1942-től lesznek függetlenek. Elég bonyolult ez, mert egy 1831-es ilyen Westminsteri szabályozás alapján történik ez az egész, tehát ahogy én nem nagyon tudtam végigkövetni a folyamatot, de lényeg az, hogy a Commonwealth-nek tagjai, és hát 1942-től önállóak. Na most földrajzilag a legszárazabb kontinensről beszélünk, ami hát nagyon nagyok a sivatagok. Mégis egyébként a terület 50%-a valamilyen szinten használható, és a 15%-a termőföld. Tehát ami azért nem túl sok. A esőerdő van északon 16%, nyugaton vannak leginkább a sivatagjaik, délen viszonylag jók a termőföldek, és keleten pedig vannak a hegyek, ezek kb. 2000 méter magasak is lehetnek. A terület óriási, tehát a vasút építés is későn kezdődött, 1831-ben jönnek létre a déli területeken az első vasutak. Azt kell tudni, hogy a mezőgazdaságban a terület azért ilyen szempontból nagy, és fogjuk látni, nagyon meghatározó terméke. Az állattenyésztés főleg emiatt a területi adottság miatt jelentős. 29 millió szarvasmarha van az országban, tehát több a szarvasmarha, mint az ember, és ezzel egyébként csak top 10-esek a világban. Hogy értsük, a földön 1,5 milliárd szarvasmarha él velünk együtt, a Brazíliában közel 200 millió, aztán második India és a harmadik Kína nagyjából 110 millióval, tehát ők nem olyan nagyok, mint amilyenek lehetnének, de jelentős, és hát azt látjuk, hogy ezek a területek teljesen jók a borra és a komlóra, mert az ausztrál borok azért eléggé híresek, és a Shiraz annak ellenére, hogy egyébként, hogy után néztem, egy iráni származású bor, ők tették világhíressé, de sörbe is jelentős brendjeik vannak, mint a Foster's, és így tovább beszélni fogunk. Ásványi kincsekben minden van, tehát azt látjuk, hogy egy alapanyag exportőr ország, a ritka földfémek is, ritka földfémekből a negyedikek, tehát tényleg óriási adottságuk van, és hát ez ilyen szempontból meghatározza a gazdaságot is, tehát nagyon jelentős a bányaiparuk, ami mai napig meghatározó olyan szempontból, hogy Kína jelentős mennyiségű alapanyagot, vasércet, szenet szállított el innen. Szénbe egyébként úgy tudom, hogy a világ széntermelésének egy nagyon jelentős hányada kitermelése innen jön. A szállítmányozás kontinens mérete miatt nagyon jelentős. Azt kell tudni, hogy ennek van magyar vonzata is. A TNT, amelyik aztán később átkerül a jól tudom, a FedExhez, annak egy magyar alapítója volt a Péter Ábeles, aki egy második világháború után kivándorolt honfitársunk, és hát Ausztráliában nagyon-nagyon komoly neve van. Ők hozták létre a TNT-t, illetve hát az ő cégük olvadt be a TNT-be, de ő meghatározó vezetője volt ennek, és a TNT-t vette meg 2016-ban a FedEx. Élelmiszeripar, ahogy beszéltünk, nagyon jelentős, tehát ez a szarvasmarha állománytól kezdve bor, sör nagyon jelentős, és ezt exportálják is, illetve van gépgyártásuk, acéliparuk, de azért, ahogy láttam, high-techben annyira nincsenek ott. Viszont a high-techben energiában nagyon ott vannak, mert a Teslának az egyik ilyen bemutató területe, tehát gyakorlatilag a világ legnagyobb lítium-ion akkumulátorát itt építették fel 2016 után. Egy déli területen egy elég komoly vihar után majdnem nem is tudom mennyi ideig nem volt áramellátás, és akkor rájöttek arra, hogy áthidalóan kell nekik egy akkumulátorkapacitás, és ezt hozták létre. Szóval nagyon jelentős ez a fajta megújuló rész, 17%-a már az energiaszolgáltatásnak. Tehát ennyit a gazdaságról, tehát ez egy hatalmas ország, rengeteg sajátossága van, szerintem mindenki hallott már róla, és ebből eredően egyébként rengeteget lehetne róla mesélni. Az adózás ennél sokkal egyszerűbb, tehát és ez a fajta gazdasági potenciál igazából egy kicsit kényelmesebb helyzetbe teszi őket. Ez az alapanyag exportőri pozíció egyébként már a 2008-2009-es válságban is megadta nekik azt a biztonságot, hogy nem nagyon volt náluk visszaesés. Érzékenyek az alapanyagárakra, viszont az adórendszerük meg nem nagyon, tehát 30%-os társasági adójuk van, ami aztán bizonyos esetekben lejjebb tud menni, de azért körülbelül ezen a szinten mozog, ami azért nem kevés. A helyi adójuk nincsen, és az SZIA-juk is igazából egy sor tehát lépésenként, tehát megy föl egész 45%-ig, de azt mondják, hogy az átlag az olyan 32%, ami a felső kulcs, ami a gyakorlatban működik. Az áfájuk az ugyanúgy 10%, mint ahogy a környéken láttuk, már az Ázsiában, ami azért nem annyira környék, mint ahogy láttuk a távolságokat. De ettől függetlenül ez egy nagyon, nagyon izgalmas rész. Én úgy gondolom, hogy Ausztrália egyébként annak kell, hogy messze van rengeteg adott a világnak kultúrában, tehát könnyűzenében is számos ausztrál előadó tudunk mondani, a sportokban is nagyon komolyan jelen vannak. És, de a belegondolom, 2,5-szer annyian vannak, mint mi. Tehát, és a terület ugyan óriási, de nem egy túl népesedett dolog. Szóval én úgy gondolom, hogy ez egy izgalmas téma. Én néztem azt, hogy mik a statisztikák, hova akarnak a bevándorlásra eljutni. Én úgy látom, hogy azt se erőltetik túl, tehát gyakorlatilag azt mondják, hogy talán 30-ra ők is elérik a 30 milliót, és egy olyan 35-40 milliónál többet nem látnak bele. Na most ez azért érdekes, mert az USA-ban 350 millió vannak. Tehát azért ezek nagyon komoly léptékkülönbségek, de úgy néz ki, hogy Ausztrália ezt a fajta szerepét fönn akarja tartani, nem akar túl népesedni. Nyilván ez azért a távolság ilyen szempontból egy jó védelem, bár azért az ázsiai bevándorlás szintén megjelenik, de ettől függetlenül, sőt, majd mondtunk, fog beszélni, hogy kínaiakkal több problémájuk is van, bizony. De ettől függetlenül ez egy nagyon érdekes színfoltja kontinense a világnak.
Oké, Zoli, nagyon szépen köszönjük.
Nagyon szívesen.
Elő is, kedved is csinálta hozzá, elő is veszünk valami ausztrál, ausztrál zenét így a hírek
ne
utánra.
Ne utazzon csak sehová, mert dolga van a héten, pláne ne Ausztráliában, mert onnan nem hamar fordul meg.
Ez igaz.
Jövő héten hova megyünk?
Jövő héten a szomszédba, Új-Zélandra. És azzal zárjuk az ázsián országot, mert ők még ázsián tagok, tehát már nem annyira Ázsia, de az is érdekes lesz nagyon.
Hajaj, a Maurik földje, imádom. Jobban, mint Ausztráliát.
Az így van.
Oké, Zoli, nagyon szépen köszönjük. Szép napot, szia. Nos, az elmúlt néhány percben adóvilág rovatunkban Kerendi Zoltánnal beszélgettünk, ő a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere, de maradunk még Ausztráliában, illetve a kínai kapcsolatokról persze majd Felendi Botont fog beszélni hamarosan.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Itt az Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Feledi Botond külpolitikai szakértő a vonalban. Jó reggel, szia!
Jó reggelt kívánok, sziasztok!
Szerbusz, kezdhetném egy rendhagyó módon a Ausztráliáról szóló elmélkedésünket?
Na.
Parancsoljál, mindig itt
hogy, nem tudom, mennyire látsz bele, de engem minden esetre érdekel, persze passzoltod, mert egy hülye kérdés alapvetően, de nagyon érdekel, hogy, az ausztrálok és az abók hogy állnak egymáshoz, tehát az őslakosok, mert ott is azért problémákkal terhelt viszony volt, és hasonló, mint az észak-amerikai indiánokkal, úgy bántak velük a fehérek, de úgy emlékszem homályos olvasmány élményeim alapján, hogy ők talán előrébb járnak a megbékélés meg a normalizálódás útján.
Húha, hát ezt azért nehéz lenne állítani. Tehát ha őket kérdezzük meg, szerintem nem éreznék ide relatív sikerüket. Ugye itt úgy is mondhatjuk, hogy azért egy talán még brutálisabb és még hosszabban tartó gyarmati kampány volt, tehát még ugye itt a 60-as, 70-es években is történtek dolgok, amikor gyerekeket kiemelnek családokból. Gyakorlatilag azért teljesen szétfeszítették a közösségeket, és az a néhány maradék közösség, aki megélte itt a 90-es éveket, azok most lehet, hogy tudnak sikeresen a területeiken építeni turizmusra erre, de azért alapvetően ez az Ausztrália, Kanada, Egyesült Államok ebben nem mondhatni azt, hogy itt felhozta a kilóknak ebből a sorból sajnos. Tehát ez a rendszer, ez a viszonyrendszer, ez nem lett boldogabb, csak hát arányosan megkockáztatom, hogy alig, hanem többeket írtottak ki, vagy estek el ebben a küzdelemben, és hát nyelvi értelemben is alaposan megfosztották őket a saját nyelvüktől, és hát az alkoholizmus, meg, meg az erőszak, meg a kényszerárvaházak. Szóval ezek a jelentések jönnek itt is.
Ez nem egy szép történet akkor. Az sem szép történet, hogy amikor készültem a beszélgetés, akkor két fontos hírt találtam Ausztráliával kapcsolatban. Az egyik ugye nem is olyan régen történt, a csörte a Facebookkal, ahol megpróbáltak valamiféle példát statuálni. A másik viszont még ennél is érdekesebb, hogy az ausztrálok Új-Zélanddal együtt kézen fogva Kínának rontottak, hogy igenis ő komolyan sérti az emberi jogokat Xinjiang tartományban, ami azért, hogy is mondjam, csak azon a kötéltáncon, amit egyébként vív minden ország Kínával kapcsolatban, ez egy eléggé markáns állásfoglalás.
Így van, így van. A Facebookra akkor annyit, hogy ugye itt a Google is érintett volt, tehát mindenki, aki a saját területén híreket közvetít harmadik féltől, vagy a újságoknak a weboldalait felhasználja, és ezekkel ingyen kattintásokat szerez, ezt akarták kompenzáltatni ezzel a két nagy óriással, erre született egy törvény, nem rájuk specifikálva, de értelmezhetően rájuk vonatkozva, amiben a Google megegyezett a helyiekkel, míg a Facebook az utolsó pillanatig ezt húzta, és aztán volt, talán el is indult a készülődés, hogy akkor ausztrál hírek hirtelen nem jelentek meg a Facebookon, tehát visszaesett ez a forgalom, aztán nagy nehezen itt született valamiféle kompromisszum. Tehát egy nagyon izgalmas előfutára ez annak, amiről egyébként Macron és az egész Európai Unió próbál beszélni, hogy hogyan lehetne ezt megfogni. Egyébként hát ti is hírgyártók vagytok, tehát azt hiszem, hogy ennek bőven lenne jelentősége. Amerikában is, de minden más területen, ahol a tartalomgyártás egyébként szeretne bevételhez jutni, amit ugye körülbelül 10 éve elszippantottak ezek a nagy cégek. Ami a kínai történetet illeti, hát ez egy, azt is mondhatnánk, hogy a kanári esete a szénbányában. Tehát ugye Ausztrália nagyon közel van Kínához, és japán-kínai viszony, ugye Japán, aki hagyományos amerikai szövetséges itt a térségben, és még ki lehetne téve ennek, ők ugye azért ennél sokkal kevésbé szeretik egymást történelmi okok miatt, tehát ők nem estek kísértésbe feltétlenül, de Ausztrália viszont kifejezetten az elmúlt 10-15 évben, tehát két évtized alatt az exportja 30%-át immár kínai piacra építette. Tehát egy egészen nagy és gyors dependencia indult el, miközben a második legnagyobb exportőr ennek kevesebb, mint a fele az ő mérlegükben. Tehát ilyen szempontból tényleg nagyon elkezdtek függeni A másik, hogy 2017-től már az ausztrál védelmi stratégia is beszél a dél-kínai tengeri vitáról, nagyon sok minden másról, és aztán egyre több dologba kezdtek el beleszólni, ugye az első ország volt, aki a 5G kapcsán az adott kínai céget kitiltotta a tenderekből, és szépen lassan szivárogtak az ilyen típusú esetek. Ugye volt olyan, amikor felvásárlást adályoztak meg, tehát kritikus infrastruktúrában elektromos hálózatot üzemeltető ausztrál cégben nem engedtek kínaiaknak meghatározó befolyást szerezni. Aztán kiderült, hogy vannak olyan kínai üzletemberek, akiktől a vízumot visszavonták, arra hivatkozva, hogy befolyásolják a politikai közéletet. És úgy szépen jöttek a botrányok, tehát 17 után ezek egyre gyakrabban érkeztek. Kiderült, hogy egy képviselőt is megvásároltak a kamberai törvényhozásban, óriási botrány lett, aztán a legkülönbözőbb provokációk zajlottak a Twitteren és a közösségi médiában kínai oldalról, és amikor elpattan ez a buborék, az, amikor Kína azt mondja, hogy hát érdemes lett volna kivizsgálni a COVID-19 eredetét. Tehát ugye csatlakoznak, sőt az egyik leghangosabb szószorúi ennek, és onnantól kezdve egy brutális kereskedelmi megtorlás indul el. Tehát azt lehet mondani, hogy Peking a maga módján felépítette ezt a függőséget, és utána most már nagyon könnyen tud revansot venni az ilyen típusú politikai döntésekért, amelyek nem esnek neki, nem esnek egybe a saját prioritásaival, mondjuk így. Új-Zéland majd jövő héten látjuk ennél egy picivel, hát kisebb gazdaság, kisebb ország nem volt ennyire kitett, de tehát mondok példákat, ugye a szénimport az 42%-ban Ausztráliából érkezett Kínába, ez gyakorlatilag 2021, tehát most februárra már a nulla felé közelített a különböző tilalmak miatt, ugye elkezdték vizsgálni a marhahúst, a szőlőt, ezekben mind találtak, a haanyagban találtak kórokozót, úgyhogy azt is leállították. A 120 milliárd dolláros kínai élelmiszer piacon és italpiacon felére visszaesett az ausztrál részesedés, tehát úgy szépen lassan azért ezt leszorították. Hát a szépen lassan, de ezt most értsük 6 hónap alatt. Tehát nagyon komoly veszteségek vannak. Ez mondjuk azért összegészében még mindig messze nem roppantja össze az ausztrál gazdaságot, tehát nincs ilyenről szó. Néhány milliárd dolláros tarifa veszteséggel ezeket tudják kezelni, máshová el tudják irányítani az árukat. Az viszont biztos, hogy egyfajta pártközi megegyezés született arról, hogy a kínai befolyásszerzést megpróbálják visszaszorítani. A Netflixen erről most már találnak a hallgatók filmet. Egyébként szinte az igazi eseményeket dolgoznak föl, tehát kongresszusi képviselők megvásárolnak, médiakampány, dezinformáció történik. Úgyhogy szépen lassan ez az ébredés megtörtént. És akkor ugye itt jön az a fordulat, ami mindig elérkezik ez ilyen országoknak az esetében, hogy számíthatnak-e az Egyesült Államokra. Tehát az oké, hogy ők most akkor elkezdik összerúgni a port Pekinggel, le is tartóztatnak ausztrálokat Kínában, tehát tényleg nagyon csúnya történetté fajult ez el. És nagyon várták mindig, hogy az USA akkor mit fog mondani. Tehát igazából, ha itt háború lesz az ázsiai, dél-kínai tengeri övezetben a szorosok körül, akkor Ausztrália ugye egy meghatározóan fontos stratégiai pont az Egyesült Államok hadseregének, és az ausztrál hadsereg, és főleg a tengerészet az Indiai óceánon nagyon fontos műveleteket tudna végezni. Tehát ilyen szempontból az USA is ezt tudja. Elképesztően nagy tetteket nem hajtanak végre, de végre megszülettek ugye azok a nyilatkozatok, amik megnyugtatták az ausztrálokat, hogy azért az Egyesült Államok mögöttük áll, és ugye úgy mondta talán a külügyminiszter, hogy megvédik a hátukat, tehát fel fognak sorakozni, amikor kell. Úgyhogy hát így megy bele a kínai történetbe Ausztrália egy harmadjára visszaválasztott miniszterelnökkel, Scott Morrisonnal, ami egyébként önmagában csoda volt. Tehát Scott Morrison volt az a miniszterelnök, aki Ausztrália történetének legnagyobb bozót vizelt, tehát amikor 40 millió, 16 millió hektár leég. Tehát, és ugye emlékszünk, a Facebookon Magyarországon is pörgött az 1 milliárd állat, aki elhullott ebben a tűzben. Na most ekkor Scott Morrisonnak sikerült Hawaii-ra elutazni nyaralni. Ugye addig ő a pártjával alapvetően egy klímaváltozást tagadó retorikát vitt, tehát részben nyilván ennek is köszönhető volt, de hát ugye elképesztő veszteségek, több tucat halottja volt egyébként emberi oldalon is a bozótűznek, és ekkor brutálisan visszaesik a népszerűség, ezért csak vissza tudja tornászni, csak meg tudja tartani a kormányzatot, és a Covidot egyébként alapvetően a népesség megelőzésére tudták kezelni, tehát ezt most vissza tudta tornászni, és azóta is miniszterelnök, leszámítva, hogy most éppen két kabinettagot, köztük a védelmi miniszter különböző szexuális visszaélésekkel kezdenek el vádolni, úgyhogy most újra osztja a miniszteri székeket, bár hát ez ugye ritkán szokott segíteni abban, hogyha valaki egyébként tényleg nem érő szokott követett el.
Igen, az ausztrál parlamentet megrázta egy ilyen szexbotrány, mert hogy valami videófelvételt készült, hogy valakinek az asztalán ott nem helyes cselek, nem éppen a politizálásba mélyülve értek tettem bizonyos embereket, úgyhogy igen, erről is lehetett olvasni az elmúlt hetekben a magyar sajtóban. Igen, is.
Hát ugye szóval szokás szerint ez úgy indul, amikor a miniszterelnök lehihetehenezi az áldozatot, tehát egy frankó áldozatibáztatással indult, és aztán szépen lassan, ahogy a bizonyítékok elkezdtek jönni, akkor elkezd hátrálni, és hát most tartunk ott, hogy akkor egyik miniszter, a védelmi minisztert visszalépte, de nem is tudom, turizmus meg egyéb ilyen miniszteri, tehát hogy egyébként elég felfoghatatlan, hogy ennyire érzéketlen. Maga Scott Morrison egy PR szakember, tehát ő a PR szakmából érkezett. Gondolná az ember, hogy legalább ilyen esetekben tudja, mit csinál, de hát valószínűleg azért nem teljesen érezzük az alfrádit most ebben.
Hát de ha így is működik neki, és így is minden túlél?
Eddig túlélt, ez így van, ez így van. Kisebbségi kormány, tehát tegyük hozzá, hogy azért nem alkotmányozó többsége van, de megvan, megszerezte, tehát tudja ezt hozni. Ugye tényleg zárógondolatnak, tehát a klímaváltozás brutálisan érinti Ausztráliát. Tehát eleve egy nem szerencsés adottságokkal rendelkező terület, brutális erdőtlenítés volt, zajlott 200 évig. Tehát nagyon-nagyon kitettek a talajeróziónak, rengeteg nagy gazdaságnak köszönhető szennyezés, nagy farmok miatti különböző peszticidek, és mégis klímaváltozás tagadás az eladható volt. Tehát egy nagyon-nagyon furcsa mindset van azért, amit hát most kezdenek el megdolgozni.
Érdekes. Oké, Botton, nagyon szépen köszönjük. Szép napot, tényleg lehetne még jó sokáig beszélni Ausztráliáról, rengeteg érdekes dolog történik.
Hát nagy ország, nagy sztorik, igen.
A bányász kanárikról mindig érdemes beszélni, mert tanulhatunk a kanárik sorsából. Köszönöm szépen, jó.
Köszönjük,
hallgatok meg is.
Szia. Feledi Botton külpolitikai szakértővel beszélgettünk tehát Ausztráliáról. És akkor még egy zene Ausztráliából.
Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.